Kedves gyülekezet, János evangéliumának a sorozatában vagyunk, és mai vasárnapon a 16. fejezetnek a második része van előttünk, a 23. vers második részétől a 33. versig olvasom Isten igéjét. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától, az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát, értetek, mert maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Én az atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az atyához megyek. Ekkor így szóltak hozzá tanítványai. Íme most nyíltan beszélsz, és nem példázatot mondasz. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. Jézus így válaszolt. Most hisztek. Íme eljön az óra, sőt már el is jött, amikor elszélettek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok. De én mégsem vagyok egyedül, mert az atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Kedves gyülekezet, Isten nem hazudik. Úgyhogy ha Jézus azt mondja, és azt mondja, hogy amit csak kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek, akkor az igaz. Isten nem játszmázik. Úgyhogy ha Jézus azt mondja, hogy amit csak kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek, azt nem úgy érti, hogy találd ki a gondolatom, és ha jól tippeltél, akkor nyertél. Isten nem tart kiskorúságban, és nem manipulál. Úgyhogy ha Jézus azt mondja, és azt mondja, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek, az nem azt jelenti, hogy Isten azért, hogy jó fejnek tűnjön, azt az illúziót kelti benned, hogy a te kérésedre cselekszi meg azt, amit úgy is meg akart tenni. Isten nem indul a mai szavazáson. Úgyhogy ha Jézus azt ígéri, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek, akkor azt nem azért mondja, hogy egy hét múlva visszavonja. Nem a kenyérszaporítás után ígéri ilyet, nem virágvasárnap kampányol ezzel. Jézus aznap éjjel, amikor ezeket a beszédeket mondja, akkor a halál felé tart. Isten nem szegény, és nem korlátozottak a lehetőségei. Úgyhogy ha Jézus azt mondja, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek, azt nem úgy kell elképzelni, hogy bemész a cukrászdába, és megkérdezed, hogy van-e oreós fagyi. És hát nincs. Hát jó, nem mindenhol lehet oreós fagyi, akkor van-e málnás sajtorta. Nincs. Jó, akkor epres sajtorta. Nincs. Jó, semmilyen sajtorta, akkor tiramisú. Nincs. Akkor vanília. Hány gombóc? 2. Csak egy van. Nem. Isten nem szegény, és nem korlátoltak a lehetőségei. De nem is olyan, akitől csak olyat lehet kérni, amit sose kérnél, mert eszedbe se jutna. Maradjunk a cukrászdánál. Engem választás után mindig elvittek a szüleim cukrászdába, úgyhogy lehet, hogy azért van ez így bennem. Én húzhattam be az X-et. Könnyebb volt akkor. Szóval maradjunk a cukrászdánál. Azt kérdezed, hogy tiramisú van? Nincs. Vanília? Nincs. Hát nincs olyan cukrászda, ahol nincs vanília. Jó, akkor jó lesz a csoki. Nincs. Akkor milyen van? bazsalikommas céklafagylalt. És ez tényleg van ilyen, mert beírtam a keresőbe, hogy fagyi ízek, és egy videóban egy mestercukrász épp azt részletezi, hogy most ez a nagy kedvenc, ez a bazsalikommas céklafagylalt. Úgyhogy nem, Jézus nem azt mondja, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, azt megadja nektek feltéve, ha szeretitek a bazsalikomos céklafagylaltot, és pont azt kértek, mert amúgy csak az van. Eleve Isten nem egy szolgáltató, akitől vásárolni tudsz, és utána az interneten pontozhatod. Úgyhogy ha Jézus azt mondja, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek, akkor azt nem a fogyasztói társadalom bírói székében ülő ember előtt mondja, hogy magyarázkodjon neki, hogy mit miért mondott. Mégis kegyelmes mennyei édesatyaként elolvas minden panaszlevelet, meghallgat minden imát, amiben kiöntheted a szívedet, és elmondhatod, hogy mindez, amit felsoroltam, igazából ezt érzed. Atyám, Jézus azt mondta, hogy amit csak kérek tőled az ő nevében, azt te megadod. És szemmel láthatóan ez nem igaz, ez játszma, ez manipulálás, ez egy visszavont ígéret, amivel megetettél engem. Atyám, ha a te lehetőségeid ilyen szegényesek és korlátozottak, akkor vald be, merj gyenge lenni. Vagy ha olyat akarsz adni, amit nem jut eszembe kérni, mert igazából szükségem sincs rá, akkor mondd meg, szólj, én nem tudom kitalálni a gondolataidat, te magad mondtad, hogy a te gondolataid nem az én gondolataim. Nem tudom, mit kérjek. Magyarázattal tartozol. Bocsánatkéréssel tartozol, nem tartod be az ígéretedet. És Krisztus függ a kereszten, a panaszlevelet pedig oda szegezi az Atya, a minket terhelő adós levél mellé, a keresztfára. Az egyiken a mi jogtalan követeléseink vannak Isten felé, a másikon az ő jogos követelései felénk. Útban állt köztünk, és az Isten között ez is, az is. Ezért Krisztus magára vette. Elszenvedte a minket terhelő adós levél következményét, a halált, és elszenvedte a panaszleveleink dühét és csalódottságát, és az ő szolgáltatásának a teljes lepontozását, ami szintén a halál. Ennek a halálnak az előestéjén vagyunk, amikor Jézus így szól a tanítványaihoz, hogy bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ha valakiben ez az ige, igazság és öröm, és magasztalás van a szívében a sok megtapasztalt csoda után, még ha nem is úgy tűnik, annak is szól a mai üzenet. Nem akarom elvenni senkinek az örömét, nem akarom kicsinyíteni ezt a hálát, csak azt szeretném, hogy ez a hála növekedjen bennünk, hogy lássuk, hogy ez nem csak a kiváltságosoké, nem csak akkor lehet magasztalni az Istent, hogyha ez az ige bennünk igazság és magasztalás. Nem csak egyesek megtapasztalása, hanem ez igazság még ott is, ahol elsőre nem úgy tűnik. Mert Jézus igazat mond, nem játszmázik, nem csak úgy tesz, mintha, nem kampányol, hanem az ő gazdagságából és végtelen lehetőségeiből azt adja és ígéri, amire a legjobban szükségünk van mindnyájunknak. És ezzel nem kikerüli a kéréseinket, hogy te ezt kéred, de én azt adom, amire a legjobban szükséged van. Nem kikerülve a kérést, hanem megadva azt, ami minden kérésünk mögött ott rejtőzik, amiből indul az a konkrét kérés is, és amit csak az ő nevében tudunk elkérni, mert ő az egyetlen, aki jogosult rá. Semmi kötelessége nincs felénk magyarázkodni a szavai után. Most mégis, mivel megváltottjaiként, őszinte szívvel, őszinte kérdésekkel, érthetetlen nagy hálával, vagy épp érthetetlen fájdalmakkal a szívünkben jöttünk elé, megvalva, hogy egyedül tőle várunk választ, hozzá akarunk közelebb kerülni. Ezért szeretetteljesen válaszol, és magyaráz ezen a mai Isten tiszteleten. Isten szent lelke adja, hogy így legyen. Ahogy a prédikációra készülve teológiai irodalmat olvastam, azt láttam, hogy végső soron a legtöbb írás ugyanúgy magyarázza ezt a helyet, hogy ez az ígéret azokra a kérésekre vonatkozik, amik Jézus nevében a Jézusnak járó áldásokat kérik el. Ez a Jézus nevében egy jogi formulához vezethető vissza, egy felhatalmazást jelent. Valakinek a nevében kérni annyit tesz, hogy az illető megbíz és felhatalmaz minket arra, hogy őre hivatkozzunk, hogy a neki kijáró ajándékokat, javakat, jutalmakat helyette elkérjük. Másrészt Jézus nevében kérni annyit jelent, hogy olyat kérünk, amit Jézus aláírna, azaz, ami Isten ígéreteihez és akaratához igazodik. És igazából ez teljesen jó következtetés, és én se tudok ennél jobbat mondani. Egyetértek mindazzal, aki erre jutott. De ez, hogy Jézusnak járó áldásokat kérni el, és hogy olyat kérjünk, ami Isten ígéretéhez és akaratához igazodik, ez már egy megharcolt végeredmény. Ez egy megharcolt végeredmény, amit ha úgy akarunk lenyomni a saját torkunkon, vagy egymás torkán, hogy olyat kérje, amit ő aláírna, olyat kérje, amit az ő nevében kérsz el. Ezt ha megharcolás nélkül csak le akarjuk nyomni a saját torkunkon, vagy egymás torkán, úgy, hogy nem az Istennel való kapcsolatnak a valósága és feltétlen bizalma formál minket erre a látásra, akkor sose fogjuk ezt az ígéretet igazán látni, beteljesedni az életünk mindennapi konkrét helyzeteiben. Ahhoz, hogy miénk legyen ez az ígéret, először az eddig erről alkotott kereteinket kell kicserélnünk. Hisz Jézus mondja, hogy senki nem tölt új bort régi tömlőbe, mert szétrepeszti a bor a tömlőt, és tönkre megy a bor is, a tömlő is, hanem az új bor új tömlőbe való. Először ezt az új tömlőt, ezt az új keretet kell megtalálnunk ahhoz, hogy ennek az igének, ennek az ígéretnek az igazsága ne szétrepessze, hanem maga az ígéret tudja megtartani a keretet. Másodszor Jézus és az Atya kapcsolatát kell megnéznünk ennek fényében, pedig elhelyezni magunkat a Szent Háromság Istennel való kapcsolatban, hogy hol a mi helyünk ebben a kérésben, hol ülünk, amikor ezt a kérést az Atyához intézzük. Harmadszor pedig, miután új keretet kapunk, és mi magunk is a helyünkre kerülünk, akkor majd újra ránézzünk erre az ígéretre. Keretek. Mi a kerete? Hogy áll össze egy olyan imádság, aminek a tartalmát Isten teljesíti? Előveszem a kezeimet, hogy tudjátok követni a felsorolást, hogy mi kell ahhoz az imádsághoz, amit Isten teljesít. Első lépés, imádkozz. Ennyi. Igazából ennyi. Ha imádkozol, akkor jól imádkozol. Nem azon múlik, hogy Isten megadja-e a te imádságodban belefoglalt tartalmat, hogy te most hálaadással kezded, majd bűnbánattal, és utána jönnek csak a kérések. Tanuljunk imádkozni, persze, kérd Jézust, hogy tanítson imádkozni, de az, hogy teljesíti-e Isten a kérésedet, nem ezen múlik. Nem a belső szoba tisztaságán dől el. Nem azon, hogy a mustármagnyinál is kisebb hitedet feltornázod, vagy összeméregeted máséval, akinek szintén mustármagnyinál kevesebb hite van, és akkor lehet nézni, hogy kinek mennyivel kisebb a mustármagnál. Nem az önzőség vagy az önzetlenség mértéke a döntő, mert látunk a Bibliában példát erre is, arra is. Bármilyen imaformára látunk példát, hogy az Isten igent mond rá, és az Isten nemet mond rá. Nem csináltam statisztikát abból, hogy a Szentírásban milyen kéréseket teljesített az Atya. Azért nem, mert ha már csak egy olyan imaforma vagy motiváció is van, ami megtalálható mindkét csoportban, hogy teljesítette, nem teljesítette, akkor borul az egész rendszer. És borul az egész rendszer. És hányszor borultál már te is, és én is? Hányszor dölt már össze az az istenkép, amibe beletetted Istent? Hányszor találtad már meg azt a napi rendet, azt az imaformát, azt a böjtöt, azt a közösséget, azt a rutint? Na most, most jó, most jól vagyok, most jó vagyok, most végre jól leszek, végre menni fog. És borul az egész. Épp ezért nem recept, és nem megoldási képlet jön. Nem egy újabb, jól kiépített doboz Istennek, amiben hazavihetjük őt innen, mint egy palack szuvenír vizet a Jordánból. A Lámpás csapat gyerekisten tiszteletén szokott lenni barkács, amit én nagyon szeretek, és a gyerekekkel egy hete jégkrém alakú képeslap legyezőt csináltunk. Nagyon szépek lettek. Viszont te a felnőtt Isten tiszteletről ne úgy menj haza, hogy barkácsoltál magadnak egy új Isten képet, ami annyival jobb, mint az előző, hogy a mai igehirdetésben a kérések teljesítéséről volt szó, szóval ez az Isten kép, ennek a használati utasításában már ez is benne van, ez a skill. Minden földi vallás szeretné az Istenének az erejét befolyásolni és birtokolni. Ezt hívják úgy, hogy mágia. Úgyhogy nem a Harry Potter könyveket kell elégetni, hogyha a mágia ellen akarunk harcolni, hanem a saját Istenről formált aranyborjúinkat kell a földhöz vágni, és kitenni magunkat annak, hogy Isten fog minket használni, és nem pedig mi őt. Így beszéljünk most a kéréseinkről. Így tegyük ki magunkat az élő Istennek és az ő ígéretének a komolyan vételére. Másodjára meg kell néznünk azt a kapcsolatot, ami Jézus és az Atya között van, amiről ebben a János evangéliuma sorozatban már annyit beszéltünk. Most se hagyhatjuk ki, mert saját magunkat csak ebben a viszonyítási rendszerben tudjuk elhelyezni. Ez lesz az a hely, amit meg kell találnunk ahhoz, hogy a kéréseink abból a perspektívából hangzanak el, amire az ígéret vonatkozik. Ha nem ott vagy, abban a perspektívában, amire az ígéret vonatkozik, akkor ne követeld, hogy miért nem talált meghallgatásra. Jézus így beszél az Atyával és a velünk való kapcsolatáról a felolvasott részben. Eljön az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az Atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az Atyát értetek, mert maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Eljön az óra, azon a napon. Ott és akkor a tanítványok még nem tudják, hogy miről beszél Jézus bennük. Az egész búcsú beszéd alatt szomorúság van, mert Jézus arról beszél, hogy el fog menni közülük. Mi ezzel nem tudunk azonosulni, és ez nem baj, mert nem voltunk együtt Jézussal, amikor itt járt testben. Viszont amiről Jézus itt beszél, az ránk vonatkozik. Akik feltámadt úrként ismerjük őt, akikhez eljött a pártfogó. Ez az óra, eljött ez a nap. A húsvét utáni megdicsőült Jézus Krisztus, a mi főpapunk, aki az értünk bemutatott áldozatával közben jár értünk az Atya előtt. Calvin azt mondja, hogy ezt ne úgy képzeljük el, hogy Jézus az Atya előtt térdel és esdekel, mintha még mindig engesztelődnie kéne az Atyának, és mi nem szólhatnánk hozzá, csak Jézus tolmácsolásában. Pont ezt mondja Jézus, hogy nem mondom nektek, hogy én kérem majd az Atyát értetek. A fiú kereszthalála az, ami érvényes ma is, ami mindörökké út az ember és az Isten között. A fiú kereszthalála az, amibe aki belebocsátkozik, az ő kereszthalálába, ebbe a kiengesztelődésbe, az vele halt meg, és vele támadt fel, az ő benne van, és ő is mi bennünk. Ezért van az, hogy azt mondja Jézus, hogy nem én kérem az atyát, értetek, hanem az atya maga szeret titeket, mert ott vagy Jézussal. Ott van ő benned, és te is ő benne. Vele haltál meg, vele támadtál fel. Pál apostol használja a test képét, amiben Krisztus a fej, és mi az ő tagjai. Ezek szerint, ahogy a Heidelbergi K.T. is mondja, a mi fejünk már a mennyben van. És ez biztos záloga annak, hogy minket, tagjait is fölemel magához. Mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Ez a belépő. Ebbe a legszorosabb, testként leírt, együtt lélegző, egzisztenciális kapcsolatba, amit a fej és a test egysége jelent, csak úgy lehet belépni, ha szereted Jézust. És megkérdezi tőlünk Jézus, hogy szeretsz-e engem? Szeretni, tényleg szeretni, csak úgy lehet őt, ha már tudod, ha már megértetted, hogy mit tett érted. A tanítványok ezért csak feltámadása után tudják teljes szívből viszont szeretni az Urat, mert akkor értik meg, hogy mit tett értük a Mester. Olvasva az apostolok cselekedeteit, hogy ott milyenek a tanítványok, meg az evangéliumokat, akkor tudják viszont szeretni bátorsággal, egzisztenciálisan az Urat, hogyha megértik, mit tett értük a Mester. Ha viszont szeretjük Jézust, belépünk abba a testbe, aminek fejeként ő már az atyánál van, akkor az atya az ő fia váltságművében gyönyörködve maga szeret minket, és a Jézus nevében elmondott kéréseinket megadja. Ez a mi helyünk. Ez az a perspektíva, ahonnan kérnünk lehet és szabad, az atya jobbján ülve, Jézus nevében, és ő, ahogy az ő szeretett fiának is, meg fogja nekünk adni, amit tőle kérünk. Ahogy az ő szeretett fiának is. Ez az utolsó pontunk, amikor is visszatérünk az ígérethez. Úgyhogy most már az egyetlen keretünk maga az imádság, és a hely, ahonnan elmondjuk, az Jézus helye, amit nekünk adott. Aki ezen a helyen ül, az egy test részeként, azzal az atya ugyanúgy bánik, mint szeretett fiával. Bizony-bizony mondom nektek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Jézus mondja ezt, aki emberként, akár csak te vagy én, kérte az Istent. Ezen az éjszakán például Márk evangéliuma szerint így. Abbá, atyám, minden lehetséges neked, vedd el tőlem ezt a poharat. Atyának szólítja, megvallja, tudom, hogy folytatódik az ige, de most vegyük konkrétan ezt a kérést, hogy vedd el tőlem ezt a poharat. Atyának szólítja, megvallja az úrságát, és kér. Jézus nevében kér. Ő maga Jézus. Ez az az imádság, amiről az ige beszél. Ezt teljesíti az atya, nem? Ez áll az ígéretben. Minden stimmel. És az atya nem veszi el a poharat. Hogyan lehet összeegyeztetni az ígéret igazságát és a tapasztalati szint valóságát? Minden kérő imádság magadt egy nagyon mély vágy van, hogy Isten irányítsa az adott szituációt a maga beteljesedése felé. Hogy Isten irányítsa az adott szituációt a maga beteljesedése felé. Ott szoktuk félreérteni ezt a vágyat, amiből kiindulnak a kéréseink, hogy a saját magunk kiteljesedését értjük ez alatt, és a mi gondolataink adják azokat a lehetőségeket, amiben ez a kiteljesedés megtörténhet. Isten azonban abból nem enged, hogy ez a beteljesedés az ő gondolatai, az ő akarata szerint történjen. Nem presztízs kérdés miatt nem enged ebből. Nem zárja le annyival, hogy ez szuverenitás kérdése. Ebből azért nem tud, és nem fog engedni, mert kötik az ígéretei. Azok az ígéretek, amiket nekünk kijelentett, és aminek a beteljesedését el se tudjuk képzelni. Mert amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Aki meggyökerezik az Atya szeretetében, és a megszentelődés útján nap mint nap abban a bizalmi kapcsolatban akar megerősödni, ami az Atya és Jézus között is van, annak a kérő imáját mindig az a vágy fogja hajtani, hogy a földi létezésének egy-egy töredékét újra és újra feltétlenül rábízza Istenre. Aki ebben a bizalmi kapcsolatban akar megerősödni nap mint nap, annak a kérése mögött nem az a vágy lesz, hogy az én kiteljesedésem, az én gondolati lehetőségi körömben kiteljesedjen, hanem hogy az Istenre feltétlenül újra és újra rábízzam a létezésemnek ezt a töredékét, hogy ő vigye, gondviselésében hordozza a maga beteljesülése felé, aminek a keretét Isten gondolatai és gondviselése adja. Az evilági tapasztalás körkörösségéből, az Isten gondolataiba, gondviselésébe emeli a szívét ez az ember. Oda emeli az értelmét, és ott kér, elfoglalja azt a helyet az Isten mellett, amit Jézus nekünk elkészített. Oda ül, és ott kér, ebben a bizalmi kapcsolatban, ahogy Jézus is tette a Gecsemáné kertben. Ebben a szeretet kapcsolatban Jézusnak volt bátorsága és bizalma hozzátenni a lényeget. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Ne az én kiteljesedésem, hanem a te tervednek a beteljesedése. Nem az én akaratom, gondolataim, hanem a te akaratod, gondolataid, a te utaid, amik magasan fölöttünk vannak az Isten gondviselésében. Bizony-bizony mondom nektek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Mondja ezt az a Jézus, akinek a kérésének az első felét pár óra múlva elutasítja az Atya. Az ígéret mégis áll, mégis igaz, a bizalom mégis szilárd, és valamilyen megmagyarázhatatlan békesség pedig bizonyságul adatik nekünk ebben a megtört világban, és azt mondja, hogy tényleg megadta. Nem azt, amit kértem, hanem a kérésem mögötti mély vágyat, hogy Isten irányítsa az adott szituációt a maga beteljesedése felé az ő végtelen bölcsességével és gondviselésében. Megadta azt, hogy mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Akár iget mond Isten arra a kérésre, amit te ott mellette elmondtál, akár nemet. A létezésnek ezt a részét úgy kapod vissza, hogy megéled benne, hogy Istentől van. Kedves gyülekezet, békesség, bizalom és erő van ennek az ígéretnek az igazságában. Az Atya békessége, a Fiú bizalma, és a lélek bizonyságot tevő ereje minden világi nyomorúság ellenére. Ezért Jézus így fejezi be. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok. Én legyőztem a világot. Amen. Imádkozzunk. Mi Urunk, mi Istenünk, vedd el tőlünk mindenünk, ami gátol feléd. Urunk, vedd el. Nem tudjuk odaadni. Ha a te lelked nem tölt el minket, az ígéreteid gazdagságával, a bizalomnak, a békességével, és nem nyitja ki a markunkat, nem tudjuk odaadni. Adj szent lelket, és vedd el. És amikor visszavesszük, hadd menjünk újra és újra a te keresztedhez. Hadd tegyük le a lábadnál. Urunk Istenünk, gátol minket feléd az, hogy nem a helyünkön ülünk. Add meg nekünk mindenünk, ami segít feléd. Add meg nekünk azt a látást, azt az engedelmességet, azt a Jézus Krisztus áldozatába vetett bizalmat, hogy odaülhessünk az Atya jobbjára, a helyünkre, amit Jézus Krisztus megnyert nekünk, akinek a nevében oda leülhetünk, és kijönthetjük a szívünket, és kérhetünk, hogy örömünk teljes legyen. Mi Urunk, mi Istenünk, fogadd el az életünk, hadd legyen egészen a tiéd. Itt állunk előtted gyülekezetként, és együtt örülünk az örülőkkel, akiknek ez az ige most magasztalás volt, és hála, és a csodáid felett való gyönyörködés. És együtt sírunk a sírókkal. Szentlélek Úristen, pártfogunk, vigasztalunk. Úr Jézus lelke, aki legyőzted a világot. Hát, hogy a világ szerinti kiteljesedés elengedése után, ami teremtünk szerinti beteljesedésbe belebocsátkozhassunk, és ott sírhassunk, ott pihenjünk. Így kérünk, hogy áldj meg minket, a te népedet itt, Indiában, és szerte a világon. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.